Kaló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke az Aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy a január 22-én született sztrájk megállapodás az vajon mennyiben teljesült, például az életpályamodell részleges bevezetése, az mennyiben felel meg ennek, hogy tudja, a túlóra díjazás az egyik fontos vitatott téma. És egy picit beszélünk technikai kérdésekről, amikor ez a megállapodás megszületett, akkor sokan pedagógus körökben is úgy gondolták, hogy talán harcosabbnak kellene lenni a pedagógus társadalomnak, mert hogy nem érezték igazán kielégítőnek ezt a megállapodást, és mindig felmerül ilyenkor az, hogy vajon mennyire, milyen szintű érdekérvényesítő ereje van Magyarországon a pedagógus társadalomnak. Talán elárulhatjuk, hogy a beszélgetés előtt sikerült azt kiszámolnunk, hogy talán egy igazán komoly sztrájk volt az elmúlt 20 évben a pedagógus körökben, ugye?
Igen, 1995. november 15-én a Kossuth téren 80 ezer pedagógus tüntetett a óraszám emelés ellen, és egy hónapra rá volt egy pedagógus sztrájk, akkor a közoktatásban a kollégák 90% ebben az egynapos sztrájkban részt vett, és a 26 órás kötelező óraszámot nem is vezették be.
Hogy látja egyébként, mennyire erősek? Ezt azért kérdezem, mert azok a kérdések, amelyekről itt beszéltünk, tehát például az életpályamodell, a javadalmazás, a juttatás, hát ez legalább 20, de lehet, hogy 25, az is lehet, hogy 30 éves probléma.
Hát lehet, hogy 50 éves probléma. Nem is olyan. A pedagógusoknak a bérezése mindig is probléma volt. Na most, ha arra kérdez, hogy milyen a pedagógusoknak az érdekérvényesítő ereje, milyen az akció készsége és képessége, hát ugye most én nagyon nehéz helyzetben vagyok, hogyha én elárulnám itt a titkokat, de mellé beszélni sem akarok. De az tény, hogy ma Magyarországon, és ez nem csak a pedagógus társadalom, hanem az egész társadalom látványosan nem nagyon tudja kifejezni és kifejezésre juttatni az akaratát, mert nincs szolidaritás. Ha most a közoktatás átalakításáról beszélgetünk, mindig azt mondtam, hogy természetesen ennek van egy olyan része, ami a pedagógusokat érinti. Életpályamodell, minősítési rendszer, hozzáteszem, az iskolákban most is működik a minőségbiztosítási rendszer, és ott folyamatosan nézik a pedagógusokat, tehát nem biztos, hogy ezt a minősítési rendszert kellett volna bevezetni, talán azt kellett volna továbbfejleszteni, hiszen évek óta jól működik, vagy ez az új munkaszervezési forma. Tehát nagyon sok minden érinti, nagyon sok változás érinti a pedagógus társadalmat. De alapvetően az oktatás, az nem, nem csak a pedagógusnak, hát ez az egész társadalomnak az ügye, az a szülőknek is az ügye. És feltehetően a tájékozatlanság az oka annak, hogy a társadalom nem tudott, vagy csak késve szembesült arról, hogy mi történik az oktatásban, és sokkal később fog, mondjuk szeptember 1-én sok mindennel szembesülni, ami miatt esetleg a pedagógusok mellé állt volna, mert ez nyilvánvaló, hogy bármilyen akciót a szakszervezetek szerveznek, de különösen a közoktatásban a társadalmi támogatottság borzasztóan fontos lett volna, mert hogyha a pedagógusok az utcára mennek, akkor az úgy tűnik, hogy ők csak a bérükért mennek, holott nagyon-nagyon sok esetben a pedagógus nem is saját magáért, hanem a gyerekért emeli fel a szavát. Na most, hogy milyen problémákkal fog majd szembe találkozni a szülő szeptemberben. Ugye tavaly bevezették az első, 5. és a 9. évfolyamon a mindennapos testnevelést. Hogy ennek megvoltak-e a feltételei vagy sem, arról azt hiszem, hogy hosszan lehetne beszélni. Azonban most már a következő tanévben, már a 2., 6., 10. évfolyamon is bevezetik a mindennapos testnevelést, anélkül, hogy egy tornaterem plusz épült volna.
Bocsánat, meg közben vizsgálták? Tehát az önök információ szerint vizsgálták azt, hogy a feltételek mennyiben vannak meg ennek erre?
Hát első pillanatban tudva levő volt, hogy ennek sem a személy, sem a tárgyi feltételei nincsenek meg. Lehet, hogy egy-egy iskolában, ahol volt egy tornaterem, meg egy tornaszoba, ott esetleg. De azért ma Magyarországon, ha iskolát építenek, úgy építenek, hogy ott ahhoz egy tornatermet építenek, és nem arra méretezik a kapacitást, hogy ott minden évfolyamnak heti 5 testnevelés tanórájának lehet lenni. Mert azért nem tartom testnevelés órának, hogy a gyerek a lépcsőn szaladgál le fel a folyosón. Tudnék, az egész mindennapos testnevelés, amiről beszéljünk nyíltan, ez egy nagyon jó dolog, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek mozogjanak. De a testnevelés órával, a mozgással a gyereknek azt kellene elérni, vagy a gyereknél azt kellene elérni, hogy szeressen mozogni, hogy igényévé váljon felnőtt korában is a mozgás, az egészséges életmód. Na most attól, hogy a gyerek kötelezően rohangál a köves folyosón meg a lépcsőn, testnevelés óra címén, hát ettől ez az igény nem fog benne kialakulni. De most jön még egyszer, mondom, a második, hatodik és a tizedik évfolyamon a feltételek nélkül. Vagy nem tudom, hogy mit fog a szülő szólni hozzá, hogy a 2013-as tanévtől egész nap ott kell lenni a gyereknek az iskolában. Megint csak a feltételekről beszélek. Ugye azért kitalálták már az egésznapos iskolát. Azt az egésznapos iskolát, ahol a tanórák mellett a gyereknek a zenetanulás, a sportolási lehetőség, a pihenés, azok a szolgáltatások, ha a gyereknek logopédusra van szüksége, ott van az iskolában a logopédus, ha gyógytornára van szüksége, ott van a gyógytornász. Ez mind-mind ott van az iskolában. Ez az egésznapos iskola, de ha a gyerek pihenni akar, arra is van lehetőség. Most nem ez lesz, hanem a gyerek egész nap az iskolában lesz. Ami egész, nem is tudom, hogy hogy szervezték ezt meg. Egyáltalán tudnak-e erről az intézményvezetők, hogy készülnek arra fel, hogy a gyerekeknek egész napot kell az iskolában lenni. Lesz-e elég hely? Mert ha csak azt mondom, hogy a hit és erkölcs tanóra miatt egy osztályban, akár az osztályt három felé is kell bontani, és annak külön termek kellenek, hogy külön a hittanórára elmenő katolikus gyerekek egy külön szobában legyenek, a reformátusok egy másik szobában, az erkölcs tanórát tanulók egy harmadik szobában. Hogy fogják ezt megszervezni? Tehát, vagy szembesül a szülő azzal, hogyha a gyereke elvégezte sikeresen a hatodik évfolyamot, de betöltötte a 15. életévét, az nem az általános iskola hetedik osztályát folytathatja, hanem elmegy a hit programba. Hol vannak a kijelölt hitprogramú iskolák, azok a szakiskolák, ahová most már a gyereknek oda kell járni. Tehát van egy csomó dolog, amit a szülő is majd a saját bőrén fog érezni, és ezek a szülők, akik most majd látják, hogy ez az egész köznevelés átalakítása talán nem mindenben túl szerencsés, nem álltak a pedagógusok mellé, amikor mi hosszú ideje mondjuk, és mondjuk a problémák sokaságát, és lám, ez az egész életpálya modell és a keresett növekedés egy eklatáns példa arra, hogy amit mi jeleztünk, hogy itt a pedagógus béremelés, ami egy nagyon üdvözlendő dolog, milyen igazságtalanságok fognak történni, és lám itt van. Jeleztük a Klebersberg intézmény fenntartó központ esetében ez az állami intézmény fenntartást. Biztos, hogy lehet ezt is jól csinálni, ez máshol is van, ahol az állam tartja fel a közoktatási intézményeket. De ilyen rapid módon és hirtelen átadni úgy közoktatási intézményt 1.200.000 gyerekkel, 123.000 pedagógussal, hogy az nem volt modellezve, az nem volt kiszámolva, hogy mivel fog kerülni, hogy a mai napig is nagyon komoly működési problémák vannak, és nem azért, mert az intézményközpontban, a járási tankerületben az ott dolgozók nem dolgoznának, hanem egyszerűen azért, mert eddig az önkormányzatokban foglalkoztattak 5000 köztisztviselőt, aki a közoktatással foglalkozott a művelődési osztályon, oktatási irodán, mindegy, hogy nevezzük. Most ennek a Klebersberg intézmény fenntartó központnak jó, ha van 1000 dolgozója. Nem tudja a feladatot ellátni.
Ezek részben szakmai kérdések, de ezek felmerülnek, vagy felmerültek a sztrájkbizottsági megállapodás alapján folyó egyeztetések alkalmával?
Hát ha szabad így mondani, ezen már akkor régen túl voltunk, ez a hajó már elment. Ez a köznevelés, a közoktatás, köznevelési rendszerért való átalakításakor merültek fel, és mondtuk el ezeket a nagyon súlyos aggályainkat és kifogásainkat. Hosszú időn keresztül mondtuk, írtuk. És
itt ugye vannak munkaszervezési kérdések is, ahogyan említett, tehát például az egésznapos iskolának a megszervezése az munkaszervezési kérdés.
Igen.
Ami szeptembertől fog jelentkezni. Ezért igen. Kérdezem, hogy ez például felmerül, vagy felmerülhet-e majd szeptemberben egy újabb egyeztetési fordulóban?
Akkor már ezen túl leszünk. A törvény előírja, hogy egész nap az iskolában kell lenni a gyereknek. Ezt a Klebersberg intézmény fenntartó központnak és a járási tankerületnek és az iskola igazgatójának ezt meg kell szervezni. Hogyan tudja megszervezni, ha nincsenek meg a feltételei?
Egyébként ebben az egész egyeztetési sorozatban egyrészt az a kérdés, hogy milyen az együttműködésük például a többi pedagógus érdekképviseleti szervezettel? Hogy látja, hogy a pedagógus társadalom mennyiben egységes, vagy az érdekképviseletek mennyiben egységesek ezekben a kérdésekben?
hát ugye érdekképviseleti szervezetek, vannak a szakmai érdekképviseleti szervezetek, jó néhány, és hát vannak a szakszervezetek is. A szakszervezetek nem csak klasszikus munkavállalói, hanem szakmai érdekeket is próbálnak megjeleníteni. Egyébként az egész köznevelés, közoktatás átalakítása kapcsán mi a szakmai érveinket mondtuk el, ami természetesen nagyon szorosan összefüggött a klasszikus munkavállalói érdekekkel. A közoktatás az egy olyan terület, hogyha ott egy szakmai változtatást hoznak, az a munkavállalói érdekekre is valamilyen hatással van. Tulajdonképpen a megállapításaink, a véleményünk az egész köznevelés átalakításáról a szakmai és az egyéb más szakszervezetekkel azonos.
Hol lesz a helye ebben az egész egyeztetési folyamatban a pedagógus karnak? Ugye ez egy kötelező tagságra alapuló szervezet lesz?
Igen, hát nagyon gyorsan hoztak egy törvényt, és megalakították, illetve hát most már törvényben is foglalták a Nemzeti Pedagógus Kart. Na most látszólag ugye ez egy olyan köztestület, ami önkormányzatiságra épül, választott vezetői vannak, fontos feladata lesz majd a pedagógus etikai kódexnek az elkészítése. Ugyanakkor mégis a pedagógus társadalomban ez komoly ellenállás váltott ki, már két ok miatt is, egyrészt azért, mert ezt fölülről parancsba kiadják, hogy ilyennek kell lenni, és akkor ez már mindenkiben averziót vált ki, nem is véletlenül, a másik pedig ennek a tagsága kötelező. Mégpedig úgy kötelező, hogy nem, szóval nem meggondolom, és akkor én belépek, mert én ennek a testületnek tagja szeretnék lenni, hanem automatikusan szeptember 1-től a kollega ennek a köztestületnek tagjává válik, ha tetszik, ha nem tetszik neki.
De ugye ilyen szakmák azért vannak, tehát ugye van orvosi kamara, ügyvédi kamara, tehát ez nem teljesen
idegen. Igen, de ott bocsánatot kérek, az orvos vagy egy ügyvédnek a foglalkoztatásához ez a kamara, és ez nem kamara egyébként, ez csak nemzeti kar, ez azért a kamarának más a funkciója, de a kamara esetében az ügyvédnél is, vagy az orvosnál is, hát ő garanciát vállal arra, hogy az ügyvéd az tényleg ügyvéd, az orvos meg tényleg ért ahhoz, amit csinálna. Most azért mi közalkalmazottak vagyunk. Akkor, amikor minket felvesznek egy iskolában, alkalmaznak, akkor nekünk ott vannak az főiskolai egyetemi oklevelünk, ami bizonyítja, hogy mi megtanultuk ezt a szakmát, és mi erre alkalmazhatóak vagyunk. Tehát itt azért mi nem vállalkozásba csináljuk ezt a dolgot, ahol valakinek ránk vagy velünk kapcsolatban valami garanciát kell vállalni. Tehát ez egy egészen más. Van a verziója a pedagógus társadalomnak, és különösen az etikai kódexsel kapcsolatban, hiszen azért annyira nem ismer, de sokan tudnak róla, van egy úgynevezett zöld könyv, és ez a zöld könyv arra ad iránymutatást, hogy az állami szférában készülő különböző állami alkalmazottaknál készülő etikai kódex készítéséhez milyen irányvonalakat kell figyelembe venni, és hát ott a magánélet is bizony egészen szépen ki van preparálva, az öltözködés, a viselkedés, a megjelenés, a megnyilvánulás mind-mind azt kell, hogy sugallja, hogy mi egy állami alkalmazottak vagyunk, és hát ennek az államnak és ennek a foglalkoztatási csoportnak a tekintélyét kell erősíteni, még a magánéletbeli viselkedéssel is. Ez félelmetes.
Szóval hol lesz a helye ön szerint a pedagógus karnak? Itt a kormányzat, a szakminisztérium, az érdekképviseletek, az érdekérvényesítés, az iskolák együttesében? Ön szerint milyen együttműködésre számít, vagy milyen együttműködésre készül például a pedagógus karral?
Ez a pedagógus karnak ugye a feladata az lesz, hogy a szakmai érdekeket képviselje, mint ahogy az előbb is mondtam, legyen egyébként, hozzáteszem, szakmai érdekképviseleti szervezetek, most is vannak a magyar tanárok, a történelem tanárok, a kollégiumi szövetség, és még néhányat fel lehetne sorolni. Az államtitkárságnak az volt a véleménye, hogy túl sok szakmai érdekképviseleti szervezet nem tudják, hogy kivel egyeztessenek, így most majd ez az állami pedagógus kartól fognak majd egy-egy szakmai kérdésre olyan szakmai véleményt kapni, amit hát ők majd figyelembe vehetnek. Hogy ebben az egész hierarchiában ez hol fog elhelyezkedni, hát nem tudom, valahol ott, ahol az érdekvédelmi szervezeteknek itt szerepet szánnak. Nekünk a jogszabály a lehetőségeinket előírja, hogy hol érvényesíthetjük a szakszervezeti jogosítványokat, feltehetően hasonló módon az érdekegyeztetésben majd ők is részt fognak venni. Bár azért éppen múltkor beszélgettem valaki erről, hogy például milyen megosztott volt a pedagógus társadalom az iskolában, rendőr legyen, aki majd ott a biztonságra vigyáz, meg a tantestületnek tagja legyen a rendőr. És hát ebben a kérdésben a pedagógus társadalom, mint mindenben megosztott volt, az egyik része azt mondta, hogy mert olyan helyen dolgozik, ahol azt mondja, hogy igen, nagyon nagy szükség lenne rá. A pedagógus társadalom a másik rész, és felsorol nyomós okokat és érveket, a pedagógus társadalom a másik része pedig azt mondja, hogy az iskolában pedagógiai munka folyik, ott a rendőrnek semmi keresni valója. És mind a kettőnek igaza van. Kérdezem én, hogy ez a nemzeti pedagógus kar ebben a szakmai kérdésben mit fog? Milyen álláspontot fog közvetíteni?
Ez szakmai, vagy politikai, biztonságpolitikai, közbiztonsági kérdés van szerint? Melyik leginkább?
Hát egy iskolában szakmai kérdések lehetnek. Ez egy pedagógiai kérdés. Ugyanakkor erre a konkrét esetekre, ami miatt most ugye ott rendőröket akarnak alkalmazni, azért erre van pedagógiai megoldás is.
Csak van eszköz, mert sokat lehet ezt...
Hát hogy ne lenne eszköz? Hát,
és sokat azt mondják a tanárok, hogy nincs.
De hogy nem, hogyha a tanárt nem hagyják egyedül ezzel a problémával, hanem a tanár mellett ott van a fejlesztő pedagógus, ott van a pszichológus, ott van a szociális munkás. És azokkal a rosszul szocializált, magatartászavaros, tanulászavaros, problémás gyerekekkel azt a csoportból ki tudják emelni, és azzal külön foglalkozik pedagógus, pszichológus, a családsegítőből ott van valaki, mert ugye elveszett gyerek nincs, akkor ezt a problémát az iskolában, amennyit az iskolában ezzel kapcsolatban meg tudnak oldani, azt ott meg tudják oldani, de ha csak a pedagógusra hagyják ezt az összes problémát, és egy osztályban van 2-3, esetleg 5 ilyen gyerek, az tönkreteszi a tanítást. Tehát azért mondom, hogy van erre megoldás, ezt már kitalálták, csak ez több pénzbe kerül, mint odaültetni egy rendőrt, aki drillel, hatalmi szóval, megfélemlítéssel megpróbálja ezeket a gyerekeket féken tartani. Csak a problémát nem oldottuk meg ezzel.
De van egyébként elegendő szakember? Ugye felsorolt legalább 3 szakterületet, amiből kellene
legyen.
Legalább.
Azt mondom, hogy legyen. Azért, mert az oktatásba a befektetés az nem 1 vagy 2 év múlva fog megtérülni, az 5-10 év múlva fog megtérülni, ezért nem akarnak az oktatásba befektetni, mert itt nálunk a jövő mindig csak 4 évig tart, amíg a következő választás el nem érkezik. Legyen erre pénz, mert hogyha például most itt ezekről a problémás esetekről és gyerekekről beszélünk, ha az iskola nem segíti, nem fogja a kezét, és ezek a gyerekek kikerülnek a társadalomban, pillanatokon belül a társadalom perifériájára kerülnek, és nem fog tudni vele a társadalom mit kezdeni. Az iskola lenne nekik az egyedüli megoldás, csak ahhoz szakértelem kell és pénz kell, de nem szabad sajnálni ezt, mert ez meg fog térülni. Meg fog térülni. Azt szoktam mondani, hogy a rossz oktatás is lehet drága, de a jó oktatás az soha nem olcsó.
Ugye, ha már itt tartunk, és nem biztos, hogy ezt a témát megfelelően körbe tudjuk járni, ugye nagyjából 7 percünk van a műsoridő végéig, de hogy ugye, amit ha már említette az különböző szakembereket, akkor időről időre felmerül az a tanárok körében, és hát nyilván a szülők körében is, hogy vajon azokra a fajta új kihívásokra, vagy új feladatokra, amelyek jelentkezhetnek, akár egy teljesen normál osztályban is, és most ezekre mennyire készítik fel a tanárokat a tanárképzés során? Tehát a tanárképzés eléggé korszerű-e, eléggé halad-e ezekkel a problémákkal ön szerint?
A tanárképzés nagy átalakítás előtt áll, és rá is fér. Rá is fér a tanárképzésre az átalakítás. Egyrészt azért, mert el kell ismerni, és tudomásul kell venni, hogy a pedagógus pálya az egy készségpálya. Vagy valahol a génjeiben hordozza az ember azt a képességet, hogy gyerekekkel képes legyen bánni. Természetesen nagyon sok mindent meg lehet az egyetemeken, főiskolán tanulni, módszertan, tantárpedagógiát és nagyon sok mindent. De azt, hogy a gyerekekkel egy pedagógus hogy tud bánni, van-e valami kis sugárzása, van-e benne valami olyan plusz, ami miatt a gyerekekre hatni képes, arra születni kell. Na most a pedagógus képzés átalakításában nagyon fontos az, hogy olyanok kerüljenek az egyetemekre, a tanárképző főiskolákra, akik erre a pályára alkalmasak, és ne olyanok, akik csak egy diplomát akarnak szerezni. Tehát átalakítás előtt van a pedagógus képzés, és ez nagyon üdvözlendő.
Jó, ezen nyilván mindenki egyetért, de önök szerint hogyan kell ezt csinálni? Tehát önök szerint hogyan lehet azt eldönteni, mondjuk egy 18 éves emberről, aki egyetemre főiskolára
jelentkezik? Egy 18 évesről még nem biztos. Egy nem biztos, hogy egy 18 évesről el lehet dönteni, de egy-két év után és az oktatásban, az egyetemi főiskolai oktatásban első pillanattól kezdve, ha nagyon sok gyakorlati tanításon vesznek részt a fiatalok, akkor kiszűrhető, hogy ki az, aki erre alkalmas.
Ez a legnagyobb baj ön szerint ma a pedagógus képzéssel? Illetve másképp is kérdezhetném, ez mennyiben anyagi kérdés? Ugye itt visszakanyarodunk gyakorlatilag a beszélgetésünk legelejéhez, mert ugye nagyon sokat mondják azt, hogy például azért van kevés jó nyelvtanár, mert aki igazán jól beszél nyelveket, azok még ma is vagy elmennek külföldre dolgozni, vagy valamilyen magánnyelviskolában tanítanak, és nem mennek el az állami oktatásba, és nagyon sokszor elhangzik az, hogy mondjuk aki igazán jó fizikus, az inkább elmegy mondjuk egy kutatócéghez, és nem megy el mondjuk fizikatanárnak, amiből igazán hiány van. Szóval ez mennyiben anyagi kérdés?
Ez anyagi kérdés. Ez anyagi kérdés. A pedagógus pályát anyagilag soha nem ismerték el megfelelően. Én csak a finn példát tudom hozni. Ott egy pedagógus helyre 10 jelentkeznek. De a Finnországban a pedagógusoknak a keresete a legmagasabban megfizetett értelmiség. Az állam az fontosnak tartja, hogy a gyerekeket olyan emberek neveljék, oktassák, akik az értelmiségnek a krémje a legjobbja. Még egyszer mondom, hogy a pedagógusoknak az anyag és az erkölcsi megbecsülése ma Magyarországon olyan, amilyen, annak abban az elmúlt, nem a 20, az elmúlt 50-60 évnek nagyon-nagyon súlyos politikai hibái vannak, és ennek isszuk most a levét. Igenis, azért kell a pedagógust megfizetni. Én mindig ezt próbálom megmagyarázni. Az a pedagógus, akinek súlyos anyagi gondjai vannak, persze manapság nagyon sokan elmondhatják magukról, hogy milyen nehezen élnek meg. De hogyha az a pedagógus, akitől azt várják, és próbálja is tenni teljes szívvel, lélekkel és odaadással, és abszolút nyitottan a gyerek felé, hogy ezt a hivatást így csinálja, de ugyanakkor a tudat alattiában ott dolgozik a kifizetetlen számla, a hitel törlesztése, az anyagi gondjai, az nem lesz képes, akarata ellenére sem lesz képes csak nyitottan a gyerek felé fordulni. A gyerekek érdekében kell a pedagógust megfizetni, azért, hogy ő a munkáját úgy tudja végezni, hogy ne nyomassza őt a napi megélhetési gond. Én itt nem arra gondolok, hogy milliómosnak kell neki lenni, de egy tisztes polgári gondtalan megélhetést biztosítani kell a pedagógus fizetésnek ahhoz, hogy egyrészt ilyenek jöjjenek a pályára, másrészt pedig akik most vannak, és ne feledkezzünk el róluk. Ezek az emberek nem azért jöttek a pályára, mert itt azt tudták, hogy itt fognak meggazdagodni. Első pillanattól kezdve tudták, hogy szegény emberek lesznek, de a hivatás, a gyerek szeretet hajtotta őket e felé, a pálya felé. Azok az emberek is megérdemlik, hogy ezt a munkát, amit hittel, szeretettel és lelkesedéssel is a gyerek szeretet miért csinálják, egyszer tisztességesen megfizessék. Ez a gyerekek érdeke egyébként.
Ugye tényleg visszajutottunk a beszélgetésünk gyakorlatilag.
Mert hogy mindig a pénz körül forog a világ.
Első kérdéséhez, hogy ön szerint elindult e felé valami? Tehát mondjuk az életpályamodell részleges, de bevezetése az e felé tett lépés szeptember 1-től?
Ugye az életpálya modellről, ha beszélünk, akkor globálisan nézzük a minősítési rendszert, az új munkaterhelést, meg nézzük a pénzt. Szeretném leszögezni, ezt az életpálya modellt, és így a pedagógusok szakszervezete első pillanattól kezdve nem támogatta. Sem a minősítési rendszert, sem a munkaterhelést, elért az új munkaszervezési formát, és nyilvánvalóan, hát melyik szakszervezet az, ami a keresetnövekedést nem támogatja, de hogy elmondtam, hogy ennek a béremelésnek milyen visszásságai vannak, hogy ez a béremelés igazán nem ismeri el rögtön a több diplomát, hogy nem ismeri el a minőségi munkát, mert ez ebben a pillanatban a minőségi munkát nem ismeri el, azért azt nem mondja senki sem, hogy egy tantestületben mindenki azonosan és egyformán dolgozik. Na, ennek például ez a hibája, de mégis azt mondom, hogy azért mégiscsak egy lépés a pedagógusok keresetének a rendezése felé. Remélem, nem az utolsó lépés.
Galló István, a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást.